Krisnának a formája, márványból készült, és az feketés színben lehet látni Krisnát. Különböző imádati ceremóniákat végzünk, nekik szertartások vannak, egy nap van több szertartásunk, lehet, hogyha majd kicsit beszélgetünk a napi rendünkről, vagy hogyha úgy majd ez is felmerül, akkor beszélgethetünk majd arra, hogy milyen korán kelünk fel, de még egy picit visszatérve az előző témára. Szóval nagyon szép virágdíszítéseket használunk, virágfüzéreket készítünk, naponta átöltöztetjük őket, új ruhák vannak, szóval úgy...
Szóval mozgalmas, igen, mozgalmas az élet a templom szobában. Igen,
igen, és nagyon sok látnivalóban.
Igen. Nekem az volt a feltűnő, amikor én nagyon az elején először jöttem ide Krisnavölgybe, meg a budapesti templomba, hogy minden olyan színes. Tehát ugye ezt mi nem igazán szoktuk meg, hogy minden annyira színes.
És hát igen, a keresztény kultúrkörbe, hogyha elmegyünk egy templomba általában, nem pont a színekkel van a hangsúly, kicsit visszafogottak. Igen, ez egy kulturális kérdés szintén, hogy miért használunk ennyi színt, ugye. Hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy próbálunk vidámak lenni, vidámak, boldogak, és akkor ez mind ugye a színeknek, akkor ez egyfajta kifejezés, hogy ennyiféle színt használunk. Vendégeink úgy szokták, hogy milyen szép színes a templom, nem is tudunk merre nézni, ugye. A falakon is képek, a mennyezeten is képek, az oltár is nagyon színes, a virágok, a színek, az illatok. Ugye ez mind ad egy hangulatot.
Hát persze, a szentírásokból azért azt is lehet tudni, hogy a lelki világ az egy nagyon színes és változatos hely. És hát az én megértésem szerint ugye azért kell egy ilyen Krisna templomot ilyen szép színesre kifesteni, mert ez igazán olyan, mint a lelki világnak a követsége lenne. Mint
igen,
ez lenne a, ez a templom szoba, ez a lelki világnak a követsége itt az anyagi környezetben, és mint ilyen, akkor próbálja azt visszahozni, azt a hangulatot, ami
igen,
ott
és
van,
ez, és ez nagyon megérinti a vendégeket is, hogy erre beszéltünk a békés atmoszféráról, és a színek is ugye nagyon, nagyon hozzájárulnak ahhoz, hogy pozitív gondolataink legyenek, ugye, hogyha valaki sötét színekbe jár, fekete színekbe, akkor, akkor az is...
lesz a gondolat.
Hát igen, akkor lehet, hogy ugye van, léteznek ilyen színterápiák is, hogyha valaki úgy szeretne egy picit mindig pozitív gondolatokkal feltöltekezni, akkor a színek is nagyon nagy jelentőséggel bírnak ilyen szempontból. És hogyha a hívőket is megnézik, a hölgyek ugye nagyon sok szép színes ruhát hordanak. Ez is egyébként ugye egyből föltűnik a vendégeinknek, hogy milyen szép anyagokat hordunk, milyen szép színeket, és ez is ugye meghatározza a napunkat, hogy akkor milyen színű ruhába öltözködünk. Az is egy pozitív gondolkodásra készítetnek a színek.
Igen, most elnézem a szárját, ez most egy ilyen vizeles szári, mert ilyen pink és kék. Úgyhogy úgy látszik, hogy jól dolgozott a reklám, a reklám tervező, mert rögtön a vizel jutott eszembe erről a két színről.
Igen, ez a kisfiamnak a
kedvenc. Nem tudom, nem fog-e kikapni, amire egy cégnevet említettem ebben a műsorban, amit ugye nem szoktunk. De
ez a kisfiamnak a kedvenc. Igen, nekem úgy is kell...
Egy anyukának nekem... úgy kell öltözni, hogy persze, a kisfia szereti.
Igen, persze. Milyen hangulatom van, hogy éppen sárgát szeretnék felvenni, vagy pirosat, vagy kéket, de nekem komoly stilisztjaim vannak otthon. Van ugye a férjem, és van két kisfiam, és akkor
ők megmondják, hogy ezt kell járni.
Igen, főleg az idősebbi kisfiam, ő neki megy anya a fülbevaló, a ékszerek, hogy minden így stimmeljen, és ő nagyon tudja, hogy akkor... hogy öltözkedjek ma, de egyébként nagyon, nagyon ügyes, és akkor ez úgy egy befolyásoló tud.
Ugye most ez az öltözködés, ez nagyon sajátos, mert ez is egy hagyományt tükröz, és vajon aki ide látogat Krisnavölgybe, az egyáltalán kipróbálhatja ezt, fel tudja ezt próbálni? Van erre lehetőség?
Az a tapasztalatunk, hogy akik ide látogatnak, és meghallják, hogy az, amit mi viselünk, ez a szári igazából, ez egy 5-6 méteres anyag mindösszesen, amit ugye magunkra kell valahogy venni, vagy és el kell, tehát kell tudni viselni, akkor ebből kíváncsiak lesznek. És igazából itt van is lehetőség arra, hogy ezt fölpróbálják. Van lehetőség arra is, ha szeretnének csoportok jelentkezni, akkor kimondottan egy programot szervezünk a vendégeknek, hogy akkor felpróbálják a viseleteinket, akár az ékszereinket, de igazából nagyobb rendezvényekkor akár részt vehetnek azokon a beöltözős lehetőségeken, standokon.
Mikor van ilyen lehetőség?
Például ilyen lehetőség a búcsú is, ahol idén, kimondottan ezért, mert hogy volt rá igény, egy külön szépség szigetet is létrehoztunk.
Hoppá!
Ez egy teljesen új dolog. Igazából ezt merítettük az ötletet a Henna Fesztiválból, ami szintén ide először volt megszervezve Krisna völgyben májusban. És annyira érdekelte a hölgyeket, és nem csak a hölgyeket, hanem az urakat is, mert lehetett látni a kedvesek, párok, férjek, meg a családok szemében is, hogy a család hölgytagjai beöltöztek, szépültek, és csodálták így, hogy azt az átváltozást, amin keresztül mentek ez a 10-15 perces program alatt a hölgyek. Nagyon szerették.
Ez volt a szépségsziget.
Ez a szépség.
De úgy tudom, hogy van itt a búcsúban szokott lenni egy ilyen valóságsátor is, igaz?
Igen, valóságsátor.
És ott is át lehet öltözni, nem?
Ott is, ott egy kicsit többről szól, mert ott bele lehet tekinteni a Krisna hívők egy napjába, mondjuk egy fél óra alatt.
Aha.
És akkor avval kezdődik, ugye, hogy felöltöznek. Felöltöznek a hölgyek száriba, az urak a dóti nevezetű ruhába, amit a férfiak viselnek. Akkor magukra rakják azokat a jelképeket a homlokunkon, amit viselünk, az a sárga jel, ugye, ami a vallásunkat képviseli, azt is fölfestjük nekik, akkor már teljesen Krisna hívőnek érezhetik magukat. Utána imádkozhatnak, kipróbálhatják, hogy milyen az imádkozás.
Azokat... Na, milyen az imádkozás? Mondjuk el azt a mantrát.
Milyen az imádkozás, igen.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ha jól tudom, egy egész kört, az a 108 mantrát elmondani.
Igen, az imalánsunk a 108 szemből áll, igen. Hát olyan, mint egy olvasó, egy rúzsafüzér, csak egy picit hosszabb. És akkor azon egy kört elmondhatnak, 108-szor elmondhatják ezt az imát, kipróbálhatják. Ugye az elkötelezett hívők, ők ezt 16 körbe teszik, meg az egy 2 óra, de a vendégeink akkor egy 10 percbe akkor így kipróbálhatják. Aztán pedig készíthetnek egy vegetáriánus fogást, egy lepénykenyeret, amit purinak hívnak. Az olyan, mint egy lángos, ugye egy bőolajba kisül, egy élesztő nélküli dolog. És a legvégén pedig ugye mi nem csak vegetáriánusok vagyunk, hanem felajánljuk az ételeinket Istennek, és megszentelt ételt teszünk, úgymond, amit praszádamnak nevezünk. És akkor kipróbálhatják azt a lelkes jelentkezők, hogy milyen, amikor Istennek felajánlják azt az ételt.
Igen, és hát úgy tudom, hogy általában ízlik.
És akkor négy állomás van, akkor, amit most elmondtam, ugye 4 állomás van, és akkor ezeken végig lehet menni, és akkor úgy meg lehet tapasztalni ezeket az élményeket.
Nagyon jó. Ugye a búcsú, ami felfogható egy ilyen falusi fesztiválnak is, azért nem csak a szépségről szól, mint ez a szépségsziget, hanem ugye sok minden más látnivaló is van. Hát miket lehet látni egy ilyen búcsúban?
Így van, hát próbáljuk bemutatni az összes területet, amivel foglalkozunk meg, amit a kultúránk így felkarol megfelele. Úgyhogy, hát ugye már említettük azt, hogy van ez a valóságsátor is, egy picit a filozófia részt, és bele tudnak cseppelni az emberek, az érdeklődők, kíváncsiskodók. Kérdéseket tehetnek fel, amire válaszokat kaphatnak, szervezetesek közvetlenül tudnak válaszolni az érdeklődőknek a különféle kérdéseire, tehát igazából tényleg a legegyszerűbbtől a bonyolultabb, akár filozófiai jellegű dolgokig is. De emellett ugye, mivel mi egy ökovölgy is vagyunk, ezért ezt is kívánjuk bemutatni, úgyhogy az ökovölgy is ki szokott települni. Kérdéseket tehetnek föl. Ugye most...
És bemutatják ezt az önfenntartó gazdálkodást is, ugye?
Hát egy stand mögött nehezen lehet bemutatni, de
hát én láttam már itt búcsúban ilyen ökörerős gépbemutatót, és így igaz.
A tehenészet is ezt tudja. Hát ez a gép bemutató, ez már tényleg évek óta visszatérő, hogy egy ilyen kiállítás keretében ezt meg lehet nézni, szépen feliratozva annak, mit mire használnak. És hát az ökovölgy ez a része, amikor így ahogy önmagunkat próbálnánk fenntartani, tehát itt nem az a lényeg, hogy akkor Krisnevő csak saját magát tudja fenntartani öko formában, hanem tudjon tanítani is, tehát hogy a családok be tudják építeni a környezetkímélő megoldásokat a saját életeikben is. Tehát, hogy az ökovölgy azt a feladatot vállalta föl, hogy akkor hogy tudnak mondjuk környezetkímélően mosni, takarítani, tisztálkodószereket elkészíteni, akkor a kertet fenntartani. Igazából ez is ilyen számos területet.
Igen, hát úgy tudom egyébként, hogy elég sok kapcsolata van a ökovölgy alapítványnak, ugye, ami ezt az oktatást viszi különböző egyetemekkel és főiskolákkal is, és gondolom, hogy ők is itt azért megjelennek.
Igen, tehát, hogy nem csak Magyarország, hanem nemzetközi színen is jelen vannak ezek a szakemberek. Folyamatosan ugye hát ezeket az eszmecseréket ugye próbálják rendszeresíteni, és hát beépítjük mi is azt a tudást, amit tudunk szerezni máshonnan, és amire itt jutottak a szakemberek, azokat adják tovább, akár más hasonló ökofarmaknak, vagy külföldre. Értem. Tehát járnak ide szakdolgozók is nagyon sok egyetemről, akik
akik ezt a diplomamunkát
például gyakorlatokat elvégzik, úgyhogy ezt tanulmányozzák is, úgyhogy igazából nagyon sok területen tudunk megjelenni.
Van itt ilyen színpadi program is, igaz?
Igen, ez a lényeg, ez egyik lényeg Krisnevölgyi búcsúnak, hogy van egy nagyon szép színpadi programunk, ahova nagyon sok ember is befér persze, és az egész
nap... Ez egy nagy sátorban van,
nagy sátorban van,
nem a napon kell.
Nem, benne is lehet ülni, hiszen nagyon szépen be van rendezve a színpad, a sátor, több száz vendég befér a sátorba.
Mit mutatnak be ezen a színpadon?
Hát sok mindent, főleg ezek kulturális előadások, ugye zenei programjaink vannak, van egy tánccsoportunk, különböző stílusú, indiai stílusú táncokat adnak elő, az egy egész egy napon belül többször is táncolnak a lányok, és aztán van jóga bemutató, van egy Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskolán Budapesten, és akkor ott van egy teológia, meg egy jóga szak, akkor ők jönnek le, ők adnak elő különböző bemutatókat. Általában szoktunk meghívni híresebb művészeket, zenészeket.
Idén ki volt a leghíresebb?
Hát volt például Kövi Szabolcs, de hát így már sokan ismerik a munkásságát. Hát több mint 25 kiadott lemeze van, ami meditatív jellegű zene, és fúvós hangszereken játszik többek között, és ezt ugye egy interjút is készítettünk vele, megtaláltunk honlapon, például a bansuri is az egyik kedvenc hangszere, és az egy indiai eredetű hangszer.
No, és akkor én úgy tudom, hogy harcművészeti bemutató is van, ez milyen harcművészet konkrétan?
Hát idén is többedik alkalommal volt itt a Shaolin Kung Fu Egyesület Pécsről, és hát általában nagyon szokták szeretni, mert ők is, hát azt gondolnánk a harcművészet, aki ugye nem ért hozzá, hogy akkor azok ilyen kis verekedésekről szólnak, de hát ez nem csak ezt öleli föl. Különböző mozdulatok, különböző nézőgyakorlatok, különböző formációk azok, ami ebbe beletartoznak, tehát ez is egy izgalmas. És most ugye ötvözték a kettőt, készültek egy közös produkcióval, és akkor Kövi Szabos kísérte a kungfu bemutatót, és akkor így adták elő a programjukat.
Ez tényleg ötlet azt, hogy ez az ember ennek eszembe nem jutna, hogy
meditatív hangulat, egy ilyen harcművészettel társítva.
Jó, a kettő nem idegen, tehát a harcművészet az nagyon is meditatív, hát én egy időben karatéztam, és hát ez valóban nem a verekedésről szól, hanem...
Persze.
De hát egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy zene a kung fu mellé. Tetszik.
Igen.
Na, és akkor mi szokott a színpadi programban még lenni?
Például színdarabok is szoktak lenni, akkor dráma, színdarab, azok most már egyre hosszabb programok, nagyon szép, azt is nagyon szokták szeretni a vendégeink.
Gyerekek is, a Krisnevölgyi gyerekek is beszoktak mutatkozni. rendszerint be szoktuk mutatni mindig az előző évben született gyermekeket is.
Aha.
És óvodások is felmennek a színpadra, ők is szoktak kis előadásokat is tartani.
Még bacsanoznak is, nem?
Még bacsanoznak is, igen, úgyhogy... És nagyon érdekes, hogy ez a vendégeknek az egyik kedvenc emléke a visszajelzések alapján, hogy és látták azokat a kis csöpségeket és a szülőkkel, és akkor bemutatták, hogy hívják őket, ugye mindenki a lelki nevét bemutatkozott, mit is jelent, és hogy ez így nagyon kellemes hangulatot szokott mindig alakítani jelentünként.
Aztán a fő programunk a búcsón, amiért nagyon sok vendége látogat hozzánk, az az indiai esküvő. Hát nálunk háromnapos a búcsú, péntek, szombat és vasárnap, és az esküvőket általában szombaton és vasárnap rendezzük meg. És ez egy nagyon gyönyörű... Hát Indiában ugye több napos az esküvő, három napos, hét napos, szóval itt azért úgy egyszerűbb, de még így is azért egy nagyon látványos esemény az esküvő. Akkor ugye a mennyasszonyok már reggel 6-kor elkezdenek készülni. Most csak elárulok pár ilyen titkot, hogy akkor így mások is tudják, reggel 6-kor elkezdenek készülni, és akkor délben, legalábbis én meg a nővérem, amikor volt 2004-ben az esküvünk, épp hogy odaértünk délre, szóval elég sokat készülött.
Egyszerre volt az esküvőjük?
Egyszerre volt az esküvőnk, igen, aha, a nővéremmel. Igen, a templomi szertartásunk, az teljesen egyszerre volt, és akkor az apukám szaladgált kettőnk között, mert ugye különböző szertartásokat kell közben elvégezni, van megvan mindenkinek a szerepe, a szülőknek megvan benne a szerepe, apukának, anyukának, szóval tényleg ez egy teljesen... Igen, és előtte, igen, szóval kellett erre úgy készülni, próbálnunk, tudnunk, hogy akkor mi miután fog következni, és ez egy órás, kb. Egy órás ceremónia, és akkor ez egy nagyon különleges dolog, ugye, hogy nem csak a nász nép tekintheti meg, hanem a vendégek, akik ott ellátogatnak, aznak hozzá Krisnamörgybe, akkor hát nekünk 2-3 ezres nézőseregünk volt. Azt. Szóval nagyon izgalmas volt. Igen. Igen, és akkor a hölgyek ugye gyönyörű vörös selyemszáriba arany díszítésekkel, ékszerekkel, szóval arcfestés, hennafestés, az is ugye már előtte napokban elkészül. Szóval, hogy egy nagyon hosszú készülődés is van ennek az esküvőnek, és nagyon-nagyon szép szokott lenni. Akkor pár érdekességet még az esküvővel kapcsolatban eszembe jutott az, hogy ugye Indiában van egy olyan tradicionális szokás, hogy a menyasszonyt nem a vőlegény látja először, hanem megmutatják Krisna formájának a templomban, oda mennek be először, amikor elkészül a mennyasszony, gyönyörűen fel van ékszerezve, fel van díszítve, és akkor a barátnői kísérik, le van fátyollal takarva, nagyon kis sejtelmes, ilyen szép fátyollal le van takarva a hölgy, és akkor a barátnők felemelik a fátyát, és akkor megmutatják Krisnának, ugye az oltáron akkor először ő látja, és utána viszik a vőlegényhez, akkor vannak ezek a hagyományos szertartások, most abban, hogy nem mennék nagyon bele. De a végén van egy nagyon érdekes, amit szerettem volna megemlíteni, egy olyan szokás, hogy a mennyasszonyt és a vőlegényt, amikor már ugye a hivatalos ceremóniának a végéhez közeledünk, akkor a ruhájukat összekötik, és egész nap úgy kell sétálniuk, ugye erre emlékezve, hogy a házasság egy milyen szoros kötelékként kell, hogy működjön, és akkor ugye mi is így gondoltunk a férjemmel, hogy el kell menni a mosdóba, akkor ezt mondjuk ezt úgy, hogy csináljuk, de akkor úgy megoldottuk a dolgokat. És
a csomót oldották meg?
Nem, a csomót azt nem szabad, azt nem szabad, azt nem szabad. Akkor a férje megszabadult a egyik is ruhadarabtól, megvárt, és akkor utána visszaöltözött, és akkor úgy. Szóval a csomót azt nem is szabad, sőt, ezeket a ruhákat nem is szabad többször fölvennünk az életünk során, hanem akkor el kell tenni, meg kell őrizni, és a csomót azt úgy kell hagyni.
Wow.
És akkor ez egy biztos dolog, hogy akkor a házasság egész életen át tud működni.
Uh-huh. Hát nekem annak idején 45 éve nem volt ilyen csomó, de még mindig fennáll a házasságom.
Igen, ez kicséretes, igen.
Igen, hát mondjuk szép lenne, hogy éppen ma gondolkoztam rajta, amikor ezt a műsor, erre a műsorra készültem, hogy milyen érdekes lenne akár 45 év múlva is egy ilyen keresztül menni. De hát ez a feleségem egyetértése is szükséges, ami azért még érlelődik.
Igen, hát van olyan is, hogy egy megerősítve esküvő, akkor olyan is igen, lehet persze, igen. Vagy évfordulókat ünnepelni, igen.
Uh-huh. Szóval akkor ez is előfordul, hogy akkor
egy néha, igen, néha.
Tehát egy már
néha.
Korábban házasodott felek ismét
igen,
így megerősítik.
Igen, 10 éves évforduló, 15 éves évforduló, és akkor igen. Szokott olyan lenni, igen, hogy akkor igen. Megerősítik a fogadalmaikat. Ugye ez az egész esküvő a fogadalmak tételéről szól, hogy akkor mire kötelezi el magát az ember egy életen keresztül. Igen.
No, hát persze ez a legérdekesebb, leginkább közönségvonzó ez az esküvő, de azért van itt más is, nem? Hát például az ember a búcsúba meg szokott éhezni.
Igen, hát ez egy ominózus pont, és hát egy 800 négyzetméteres étteremsátor az, amivel várjuk a vendégeket ilyenkor a búcsón. Van egy ilyen nagyon szép tér a templom előtt, és igazából az egész tér le van fedve. Egy sátorral, és hát ott különféle ízvilágot kóstolhatnak a vendégek. Van ott indiai, de természetesen vannak magyaros ételek is, hogy mindenki megtalálja számára a legkedvesebb dolgokat. Vannak édességek, főételek, egytál ételek, igazából van választási lehetőség a helyen.
És sok ezen az egy helyen lehet enni?
Több, helye, több ponton van étterem, sátor, illetve büfé sátor. Van az iskolánál is, ez is egy nagyon...
Ó, ott adják a karcolét.
Például, igen, ott inkább ilyen szendvicseket szoktak árulni, süteményeket, kevésbé főételeket, és hát van külön egy nagyon-nagyon hát különleges hely, ahol helyben sütik, főzik az ételeket. Igen, ez látványkonyha, és tandoori sütésnek is szokták nevezni. Ilyen kis homokbuckákat építenek, közöttük egy ilyen kis mélyedést, ahol ugye meggyújtanak tehéntrágyát, általában tehéntrágyával szoktak főzni, rajta egy ilyen szép fok, és akkor abban a vendégek előtt főzik a különböző ételeket, igen. És akkor ott
hát ez a legfinomabb, én ezeket végkóstoltam, ez a legfinomabb az összes közül. Talán a tehéntrágya miatt is, mert ugye a főzéshez használt tűznek is egy különböző minősége van, és hát úgy mondják, hogy a tehéntrágya az a legjobb, utána jön a tűzifa, aztán jön a többi. Tehát igen, de hát persze a városon az ember gázzal főz, szegény ember gázzal főz.
De szokták érezni a vendégek, hogy más az íze az itteni ételeknek, az itteni zöldségeknek.
Persze ennek ez az egyik oka, hogy milyen tizen fő, meg a másik oka az, hogy fel van ajánlva, ugye?
Igen, igen, amit beszéltünk, hogy preszálnom.
Igen. Jó. Hát én nagyon szépen köszönöm ezt az érdekes beszámolót, és hát remélem, hogy a hallgatóink közül is többen ki fogják próbálni, akár a búcsút, vagy egy közönséges hétköznap, vagy hétvégén, és meglátogatják Krisna völgyet. Ez volt a Góranga, az indiai védikus kultúra magazinja. Góranga.
Góranga. Krishna, Krishna, Hare, 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 H
Thank you.